Csak akkor ma egy olyan imád gondolunk át, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe messiásként, ugye ezt a jelenetet sokan nem értik a ugye Jézus eddigi magatartásának a hátterén, hiszen eddig azt láttuk, hogy mindig a háttérbe igyekezett vonulni, és ugye a kenyérszaporítás után is, amikor őt királlyá akarták tenni, akkor elbocsátotta a sokasságot és a tanítványait is. Ugye nyilvánvaló, hogy egyrészt azt a várakozást nem akarta támogatni, hogy ő egy ilyen felszabadító messiás király lenne. Másrészt pedig, ugye ezt több csodájánál is láthattuk, hogy azért is vonult háttérbe Jézus, és nem akarta, hogy elhíreszteljék még a csodatételeit sem, mert tudta, hogy a zsidó vezetők mennyire féltékenyek rá, és hogy időnap előtt akkor őt halálra adnák. Itt viszont már ugye az utolsó időszakban járunk, ugye a keresztre feszítése előtt, és ő tudta, hogy valóban eljött az ő órája, és ekkor történt ez a bizonyos bevonulás. Mindenek előtt szeretnék egy ószövetségi messiási jövendőlést idézni, amit jól ismertek a zsidó vezetők is, és még Jézus tanítványai is, hiszen ugye tudták azt is, hogy ez messiási jövendőlés. Tehát, hogy a messiás király is úgy fog bevonulni Jeruzsálembe, mint néhány zsidó király, ugye nem minden esetben gyakorolták ezt a szokást, hogy Szamárháton vonul be az új király Jeruzsálembe, a fővárosba. Azt olvassuk itt Zakariás könyve 9. fejezetének a 9. versében. Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya, imé jönnék el a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és Szamárháton ülő, azaz nőstény Szamárnak csikóján. Ugye miért mondhatjuk azt, hogy ez a igei jövendőlés, profécia, ez a messiásra vonatkozik? Tehát ezt mondja erről a bizonyos királyról, aki bevonul majd Szamárháton Jeruzsálembe, hogy igaz és szabadító ő. Ugye a szabadító kifejezés az eleve ugye a messiásra vonatkozott, ó és új szövetségben egyaránt. Tehát amikor a szabadításról, szabadítóról olvashatunk, akkor a megváltó a messiás szolgálatára utal az ige. Ezt mondja, hogy igaz és szabadító ő, és utána pedig ezt mondja, hogy szegény és Szamárháton ülő. Tehát ez a messiási jövendőlés is ismert volt, ahogyan említettem is, és ennek alapján is fel kellett volna, hogy ismerjék, hogy Krisztus a messiás. Mert amúgy a zsidó királyokra nem feltétlenül vonatkoztak ezek a jellemzések, tehát sem az, hogy feltétlenül igaz lett volna mindegyik király, és az, hogy szabadító, ugye, hát időnként esetleg valamilyen ellenséges támadástól szabadította meg az országát, de itt ugye egészen másról van szó. És a következő, hogy szegény, az pedig még inkább nem vonatkozott az izraeli királyokra. Tulajdonképpen egyikre sem. Mondhatni, hogy még Dávidra sem, mert amikor már uralomra került, akkor már ő sem volt annyira szegény, neki is voltak követői. Volt egy kis serege, hadserege is, így mondhatjuk. Tehát ez az igei jellemzés és kijelentés egyértelmű, hogy arra a messiásra vonatkozik, aki nem igényelt magának pompát, nem is úgy öltözködött, nem is olyan környezetben élt, de ugyanakkor igaz életet élt ezen a földön, mindenben. És az igazi szabadítást hozta el, a bűntől való szabadítást. Ennek a proféciának is be kellett teljesednie, És ez a profécia utal arra, hogy Isten, hogy így mondjam, ezt előre megtervezte, ahogyan majd látni is fogjuk magában a történetben. Nézzük meg, hogy mi volt az előzménye annak, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Azért is lényeges ez, nem, tehát az előzményét is megnézzük meg, utána is néhány ige verset, mert látni fogjuk, hogy Jézus előtte is és utána is beszélt az ő hamarosan bekövetkező haláláról. Tehát sajnos egy rövid időre megint elfeledkeztek erről a Jézus tanítványai. Nagyon nehezen tudták, illetve nem is tudták összeegyeztetni azt, hogy ő meg fog halni, és ugyanakkor ő a messiás is. Tehát akkor olvasnám az igét. Itt ugye Máté evangélium a 20. fejezetében a 17. verstől olvasom. És mikor felment Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a 12 tanítványt vévén magához, mondta nékik: ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, és megcsúfolják, és megostorozzák, és keresztre feszítik. De harmadnapra feltámad. Ekkor hozzáment a Zebedeus fiainak anyja az öt fiaival együtt, leborulván és kérvén ő tőle valamit. Ő pedig mondta néki: mit akarsz? Mondta néki: mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől. Jézus pedig felelvén mondta: nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a poharat, amelyet én megiszom? És megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mondták néki: meg. És mondta nékik: az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felül való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. És hallva ezt a 10, megbosszankodott a két testvére. Ja, hogy én itt olvassuk a igében ezt a történetet, illetve a beszélgetést, eléggé meglepő az az időzítés, hogy mikor és hogyan fordultak Jézushoz ezzel a kéréssel, ugye az Zebedeus fiai. Amikor Jézus éppen az ő kereszthaláláról beszélt, ahogyan itt már részletesen elmondta a tanítványainak, hogy mi fog történni hamarosan vele Jeruzsálemben. Tehát elmondta azt, hogy átadatik zsidó vezetőknek, halálra kárhoztatják, hogy a pogányok kezébe adják, tehát hogy a rómaiak fogják végül őt megölni, megcsúfolják, megostorozzák, és keresztre fogják feszíteni. És beszélt a feltámadásáról is. Mindezt, mintha nem is hallották volna, vagy nem igazán értették volna. És hozzájöttek, hogy ugye még az édesanyjukat is segítségül hívva, hát ha így könnyebben meglágyul Jézus szíve, hogy mit is kértek tőle, hogy majd az ő országában, az ő dicsőségében egyikük jobb keze felül, a másikuk pedig bal keze felül ülhessen. Tehát tulajdonképpen mire is vágyott ez a két testvér? Arra a dicsőségre, hogy közvetlenül Jézus mellett lehessenek majd az ő királyságában. Ugye ezért válaszolta azt Jézus, hogy nem is tudjátok, mit kértek. És utána rögtön ugye ugyanarra utalt, amiről az előbb beszélt, hogy azt a poharat kihagyhatjátok el, mert én megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amellyel én. Tehát lehetne részletek abban a szenvedésben, mint nekem. És ugye olyan magabiztosan vágták rá azt, hogy igen, nem is tudták, miről beszélnek. Ugyan utána Jézus azt mondta, hogy igen, valamennyire részletek lesz benne. Mert ugye mártír halált halt Jakab, János apostol, és nagyon súlyos büntetést kapott, és tudjuk, hogy végül a Pátmos szigetére száműzték Krisztusért. De úgy utána viszont azt mondja Jézus, hogy nem is az én dolgom de ezt megadni, hogy jobb és bal kezem felől ki fog ülni, hanem majd azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Itt csak egy zárójelben megjegyezném, hogy ez a kis történet is mennyire ellentmond annak, amit sokan gyakorolnak, tehát hogy ilyen közbenjárást kérnek akár szentektől, Máriától, vagy tehát akikhez fordulnak, mert gyakorlatilag nagyon sok esetben ez ilyen protekció kérés, mint ahogyan itt is láthatjuk, hogy ezek a Zebedeus fiai az édesanyjukat kérték meg, hogy ő beszéljen Jézussal, talán ő rá hallgat. És Jézus ugye ráadásul azt mondta, hogy még én se, ezt még én se adhatom meg, akiknek az én mennyei atyám elkészítette. Hát szinte azt mondta, hogy ezt még tőlem is hiába kérnétek. Tehát lehet protekciót kérni ezek szerint. Ugye ez a történet, ez teljesen, mondjam már, a kérdést is feleslegessé teszi. Mert itt ezt Jézus nagyon egyszerűen és könnyen, hogy így mondjam, lesöpörte ezt a kérést, hogy nem, őt nem lehet se megvesztegetni, se semmilyen módon megindítani, hiszen nem is, még ő se döntheti ezt el, szinte ezt mondta Jézus, majd a mennyei atya dönti el. De ezzel ezt a kérdést ő le is zárta, hiszen ez lényegtelen, hogy az ő királyságában ki hol fog majd ülni. Hiszen ott mindenki ugyanazt a csodálatos jutalmat kapja. Aki győz, örökségül nyer mindent. Ugye másik helyen ezt olvassuk, hogy ül majd az én atyám, az én királyi székembe. Tehát mindenki ezt a jutalmat kapja majd. Ugye ezzel ráadásul felbosszantották a többi 10 tanítványt ezzel a kéréssel. Utána még Jézus egy új utolsó tanítást adott nekik szinte. Újra elmondta nekik. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Tehát itt Jézus újra ezt hangsúlyozta, hogy ő nem uralkodni jött. Ő azért jött, hogy szolgáljon, és azért jött, hogy az életét adja váltságul sokakért. És ugye ezek után küldte el tanítványait, ugye a következő küldetéssel fogjuk látni. Itt már ugye Lukács evangéliumából idézném a 19. fejezetből, a 29. verstől. És mikor közelgetett Betfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely olajfák hegyének hivatik, elküldött 2 az ő tanítványai közül, mondván. Menjetek el az általánban lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött szamárcsikót, melyen soha ember sem ült. Eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdeztiteket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak. Mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találták, amint néki mondta. És mikor a szamárcsikót eloldották, mondták nekik annak gazdái, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig mondták, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz. És az ő felső ruháikat a szamárcsikóra vetvén Jézust ráhelyezték. Igen, a történet is érdekes, mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Jézus csak kölcsön kérte ezt a szamárcsikót, mert ugye ő neki nyilvánvalóan nem volt rá szüksége a továbbiakban, tehát nem vitte magával már sehová, kölcsön kérte ezt a szamárcsikót, és ráadásul itt azt olvassuk, hogy ugye ez egy fiatal szamár volt, amelyen még soha egy ember sem ült. Tehát egy ilyen szamárra kellett Jézusnak ráülnie, egy ilyen szamár vitte be őt Jeruzsálembe. A folytatás így olvassuk, és mikor ő ment, az ő felső ruháikat az útra terítették. Mikor pedig immár közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve kezdte dicsérni az Istent, felszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván: áldott a király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokasságból mondták néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondta nékik: mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, kövek fognak kiáltani. Tehát nézzük meg, hogy Jézus, amit miután fölült a szamárra, ezek szerint a tanítványok és a sokaság rögtön felismerték, hogy mire készül. Hiszen nagy örömmel dicsőítették, és kiáltották, hogy áldott a király, aki jön az Úrnak nevében. Tehát, ahogyan említettem is, ismerték jól ezt a zakariási proféciát, ezt a messiási jövendőlést. Tudták, hogy most Jézus valóban, mint messiás király, vonul be Jeruzsálembe. Tehát gondoljuk csak el, hogy a tanítványoknak mekkora lehetett itt az öröme. Eddig hiába próbálkoztak azzal, hogy Jézus királyát tegyék, vagy csak utaljanak is rá. Jézus tiltakozott, és ez egy elég nagy csalódást okozott nekik. Itt viszont határtalan lehetett már az örömük, hogy végre eljött az idő. Végre Jézus úgy vonul be Jeruzsálembe, mint király. Ezért kiáltottak így, hogy áldott a király, aki jön az Úrnak nevébe. Hát erre a zsidó vezetők rögtön fölkapták a fejüket, hogy most tényleg mi is történik itt. Jézust királynak nevezik. És ezért fordultak oda Jézushoz, hogy hát dolgáld meg a te tanítványaidat, miket mondanak. És Jézus ekkor válaszolta, hogy ha ezeken hallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézus elfogadta tanítványainak és a tömegnek a hódolatát. Itt valóban úgy mutatkozik be, mint messiás király. Jézus nagyon kevés esetben mutatkozott be, tehát mondta azt, hogy ő a megváltó, ő a messiás. Emlékezünk akkor, hogy a Samáriai asszonynak mondta, hogy ő az, akivel beszél. Tehát nagyon nagy ritkaság volt az, amikor Jézus így vállalta, hogy ő a messiás. Itt viszont elfogadta a nép hódolatát, és elfogadta ezt a dicsőítést, hogy ő az a király, aki jön a Úrnak nevében. Vajon miért? És miért csak ekkor? Hadd olvassak néhány gondolatot a Jézus élete című könyvből. Földi életében Jézus még sohasem engedett meg ilyen felvonulást. Világosan látta előre a következményeket, a kereszt halált. Célja az volt, hogy nyilvánosan előlépjen, mint üdvözítő. Fel akarta hívni a figyelmet az áldozatra, amely megkoronázza küldetését halott világért. Mialatt a nép Jeruzsálemben gyülekezett, hogy megünnepelje a húsvétot, ő a valóságos bárány önként elkülönítette magát, mint áldozatot. Szükséges, hogy minden ember tekintete ráirányuljon. A nagy áldozatot megelőző eseményekre épp úgy figyelmet kell fordítani, mint magára, az áldozatra. Ilyen megmozdulás után, mely Jézus jeruzsálemi bevonulását kísérte, mindenki figyelni fogja gyors közeledését a végső helyszínhez. Tehát látjuk, hogy tulajdonképpen Jézusnak tényleg ez volt a szándéka, hogy felhívja a figyelmet, az egész nép figyelmét, és a sokasságét, és a zsidó vezetőkét is, hogy ő, aki aki messiás király valóban, ő vállalja a keresztáldozatot, vállalja az ön népért, vállalja mindenkiért a kereszthalált. Tehát nem önmagára akarta felhívni, nem emberi dicsőségre vágyott itt Jézus. Hiszen ugye láttuk, hogy a tanítványait is előtte már a halálára készítette föl. És itt is, ez is arra készítette föl a sokasságot és mindenkit, hogy Jézus hamarosan a keresztre kerül, de hogy még nagyobb figyelem kísérje Jézus jeruzsálemi tartózkodását. Ezért fogadta el a nép hódolatát, és vonult be így Jeruzsálembe. Gondoljuk csak meg, hogyha ez nem történt volna, tehát hogyha Jézus ugyanúgy, mint többször már titokban ment volna föl az ünnepre, és csak úgy megjelent volna a templomban, vagy itt-ott tanított volna, és utána elfogják, és keresztre feszítik, annak sokkal kevesebb szemtanúja, fültanúja lehetett volna. Itt viszont valóban azt mondhatjuk, hogy mindenki, aki Jeruzsálemben volt, mindenki tudott róla, hogy mi történik. És így olvassuk tovább, tehát Lukács evangélium a 19. fejezetében a 41. verstől. És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók. De most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek rád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földet ipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén a templomba, kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek abban, mondván nékik, meg van írva, az én házam imádságháza, ti pedig azt latrók barlangjává tettétek. És tanított minden nap a templomban. A főpapok pedig és az írástudók és a nép előkelői igyekeztek őt elveszteni. És nem találták el, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függött, ráhallgatván. Tehát ezt mondja az ige, hogy amikor közeledett Jézus a városhoz, de gondoljunk bele, hogy a nép nagy üdvrivalgása között, akkor ugye pálmaágakat rengettek, elé terítették az útra a köntöseiket, és nagy-nagy örvendezés volt. És Jézus mégis, amikor közeledett a városhoz, akkor sírva fakadt. És nem is önmagát síratta, holott nagyon jól tudta, hogy hamarosan milyen szenvedések várnak rá. A város síratta Jeruzsálemet. Milyen szomorúan mondta ezt nekik, hogy csak akár most is, csak a mai napon is, ha megtérnétek, ha felismerted volna, hogy mi a békességedre valók. Mivel jönnek rád napok, amikor ellenségeid körülvesznek téged. Igen, hát ez sajnos nem is túl soká bekövetkezett, amikor a római seregek megostromolták, időszámításunk óta 70-ben teljesen lerombolták Jeruzsálemet. Itt pedig a templomot is, nem csak a várost. És Jézus mindezt előre látta, és ezért síratta meg a várost. És még a Máté evangélium a 23. fejezetéből hadd olvassam, amit szintén ilyen szomorúan mondott ki Jézus Jeruzsálemre, 37. versben. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Hát amikor Jézus síratta Jeruzsálemet, amikor ezt a kijelentést tette, hogy te nem akartad. De akkor mire utalt? Hogy emberek sokasága utasítja vissza az ő felkínált kegyelmét és szeretetét, hogy az, amit ő akar, hogy emberek megmeneküljenek. És nem csak Jeruzsálemet akarta megmenteni, azt mondja az ige, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És nem, miért nem fog minden ember üdvözülni? Mert nem akar, ezt mondhatjuk. Mert nem akarja elfogadni Krisztus hívó szavát. Itt is erről volt szó. Ezt mondja Jézus, hogy én egybe akartalak gyűjteni titeket, én meg akartalak menteni benneteket, te nem akartad. Jeruzsálem lakóinak a többsége ellenállt, és a zsidó vezetők is ellenálltak. Nem fogadták el Krisztus áldozatát, Krisztus felkínált kegyelmét, és ezért következett be az az ítélet, amiről itt Jézus beszélt. És utána még itt azt olvassuk, hogy Jézus bement a templomba, és újra ugye, megtisztította a templomot. Szolgálatának a kezdetén is leírja az ige, hogy a templomból kiűzte a zárusokat, de hát látjuk, hogy ez nem volt elég. Újra folytatták tovább a kufárkodást. Ugye, kik voltak azok, akik ott árultak? Hát ugye áldozati állatokat, akik messziről jöttek, azok ott vették meg a templomnak a tornácaiba, és el tudjuk képzelni, hogy mi minden zajlott ott. Egy állatvásár. Adtak, vettek, alkudoztak. És Jézus ezeket űzte ki, akik adtak és vettek abban. Ezt mondva, hogy az én házam imádságháza, ti pedig latrok barlangjává tettétek. Tehát, hogy ott minden zajlott, alkudozások, egymást becsapták, átverték, és beszennyezték a szent helyet. És utána, miután kiűzte az árusokat, azt olvassuk a folytatásban, hogy tanított minden nap a templomban, tehát arra használta a templomot, amire való. Megtisztította azoktól, akik kufárkodásra használták, és tanította a népet. A zsidó vezetők pedig, ugye látjuk, hogy nem változtattak a szándékukon, sőt, inkább, még inkább felbőszültek, és valamilyen módon el akarták veszíteni, de ugye itt még nem tudták a módját, mert ezt mondja az ige, az egész nép ül rajta függött rá hallgatván. Tehát gondoljuk csak el, az a sokaság, akik újjongva követték, amikor bevonult Jeruzsálembe. Azok mind odatódultak a templomba, és hallgatták őt. Tehát nagy bajban voltak a zsidó vezetők, hogy most mit tegyenek, hogyan távolítsák el Krisztust, vagy hogyan veszítsék el. Sajnos találtak módot rá. Így olvassuk egy másik evangéliumból, János evangéliumából, hogy ugye a sokaság között kik voltak még, és miért is volt akkora nagy hatása ennek a bevonulásnak. A sokaság azért, amely ővele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodát művelte. Mondták azért a farizósok egymás között, látjátok-e, hogy semmit sem értek? Minden világ ő utána megy. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Ment Fülöp és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Ugye, hogy miért is volt ekkora a tömeg, ugye látjuk, hogy Lázár feltámasztásának a híre elért Jeruzsálembe, hiszen ugye Betánia nagyon közel volt Jeruzsálemhez. És ugye itt azt olvastuk, hogy azért is ment elébe a sokasság, mivel ezt a csodát művelte Jézus, tehát hallották, hogy mit tett. És ott volt a menetben Lázár is. Sőt, hát ugye a zsidó vezetők annyira elsötétültek itt már, hogy még Lázárt is meg akarták ölni, hogy ne legyen bizonyíték, ne legyen bizonyság annak, hogy Jézusnak mekkora hatalma van. És itt pedig ugye ezért voltak kétségbeesve, hogy mi semmit nem értek, hát semmit nem tudunk tenni, az egész világ ő utána megy lassan. És utána még írja az ige, hogy igen, még görögök is voltak, akik látni akarták Jézust. Tehát, hogy mekkora volt itt már Jézusnak az ismertsége. És ez tulajdonképpen még inkább sietette az ő halálát, és illetve a zsidó vezetők sietették inkább. Így olvassuk tovább János evangéliumában, 12. fejezetből. Bizony-bizony mondom néktek, mondta Jézus, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokasság azért, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött. Mások mondták, angyal szólt neki. Felelt Jézus és mondta, nem én értem lett a szó, hanem ti értetek. Most van a világ kárhoztatása. Most vettetik ki a világ fejedelme. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát itt Jézus a bevonulása után beszélt újra az ő hamarosan bekövetkező haláláról, áldozatáról. Beszél arról, hogy mint ahogyan a földbe esett gabonamag elhal, és gyümölcsöt terem, úgy fog majd ő is gyümölcsöt teremni, az ő értünk hozott áldozata. És még azt is, hogy följegyezte János apostol, tehát nyilvánvaló, hogy Jézus akkor ezt mások számára is hallhatóan mondta, hogy most az én lelkem háborog. Tehát szinte tanúi voltak annak, hogy Jézus küzd önmagával. A gecsemániai küzdelem még ezután következett, de Jézus nagyon jól tudta, hogy ezzel a Jeruzsálembe való bevonulással elindult egy folyamat, és itt már, így mondjam, nincs visszaút. Itt már nagyon hamar bekövetkezik az, amiért ő jött erre a földre, de amitől az ő emberi lénye időnként visszarettent, hiszen tudta, hogy ez a kárhozatot jelenti, az atyától való elszakadást. Ezért is mondta ezt Krisztus, hogy az én lelkem háborog. Atyám, ments meg engem ettől az órától. De látjuk, hogy ez hasonló ahhoz, amit a gecsemáné kertben kért. De ugyanakkor rögtön hozzátette, hogy de ezért jutottam ez órára. Szinte azt mondta, hogy hát ezért jöttem. Ezért jöttem. Hát akkor mégiscsak azt kérem, hogy atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Tehát Jézus tudta, hogy az atya dicsőségét az szolgálja, hogyha ő vállalja a kereszt áldozatot. És mennyei szózat hangzott ekkor. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. De mikor hangzott ilyen mennyei szózat, Jézus keresztségekor, ha olvasunk róla, azután a megdicsőülés hegyén, és itt, amikor már Jézus küzdött önmagával, szinte megerősítésként jött ez a mennyei szózat. Keresztségekor is megerősítette Krisztust a szolgálatra. A megdicsőülés hegyén, amikor amikor Mózes és Illés is bátorították és erősítették Krisztust, és maga az Atya is. És itt viszont azt mondta Jézus, hogy nem én értem lette szó, hanem ti értetek. Tehát, hogy a tanítványa is, és a sokaság is meggyőződjenek arról, hogy ő éppen a kereszt halála által fogja betölteni a küldetését. És még hozzátette itt Jézus, hogy most van a világ kárhoztatása, és most vettetik ki a világ fejedelme. Tehát mint egy előre tekintett, hogy most dől el a nagy küzdelem. Erről beszélt Krisztus. E világ fejedelmeként, ugye ő Sátánról beszélt több alkalommal is, olvassuk ezt az igében, hogy Jézus a világ fejedelmének nevezi Sátánt. Ezt mondja, hogy ki fog vettetni a világ fejedelme. Most jött el annak az ideje, hogy eldőljön, hogy a nagy küzdelemben ki győz. És ő ezt már itt ilyen bizonyossággal jelentette ki. Még nem feszítetett keresztre Krisztus, de vállalta, és ezt mondja, most vettetik ki a világ fejedelme. És utána pedig, mit mond Krisztus, ha felemeltetem a földön, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát szinte azt mondja, hogy én pedig mindenkit szeretnék megmenteni, mindeneket vonzok magamhoz. Szinte ezzel ha kitárta a karját egy ölelésre, hogy én mindenkit magamhoz szeretnék ölelni. Ebből a világból mindenkit szeretnék megmenteni. És itt is azt mondhatjuk, mint a Jeruzsálem fölötti sírásánál, hogy ő neki megmentő szándéka volt, de a zsidó nép nem akarta. Itt is ezt mondja, én mindenkit magamhoz vonzok, mindenkit meg akarok menteni. De sajnos mindenki nem akarja. Máté evangélium a 21. fejezetében is olvasunk el a templom tisztításról, pedig így olvassuk a 8. verstől. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte azokat, akik árultak, más vásároltak a templomban, és a pénzváltók asztalait és galambárosok székeit felforgatta, és mondta nekik, megvan írva az én házam imádságházának mondatik, ti pedig azt latrobb barlangjává tettétek. És mentek hozzá vakok, és sánták a templomban, és meggyógyította őket. De azért is idéztem még egyszer ezt a történetet, mert látjuk, hogy Jézusnak ez a fellépése, hogy ő kiűzte az árusokat a templomból, ez bár szigorú volt és határozott, de mégis az ő lénye vonzotta magához a betegeket, a szerencsétleneket. Tehát Jézus nem magából kikelve vagdalkozott itt, hanem olyan tekintélyen lépett föl, hogy nem tudtak ellenállni a belőle áradó erőnek. Sőt, ugye az előző igében is ezt olvastuk, és itt is Jézus azt mondja, hogy az én házam imádságházának mondatik. Tulajdonképpen itt már Jézus a saját házának nevezi a templomot, mint egy elfoglalta a templomot ezzel. És megmutatta, hogy mire való. Hogy igen, a szegény, a beteg, a rászoruló embereknek a megsegítése és tanítása és gyógyítása az az igazi Isten tisztelet. És őhozzá mertek menni a vakok, a sánták, a betegek. A farizeusok, a zsidó vezetőkhöz nem mehettek, még közel sem mehettek, mert ők tisztátalannak tekintették a betegeket is. Jézus viszont magához fogadta őket. Tehát azt látjuk ebben a történetben, tehát Jézus Jeruzsálembe való bevonulása egész történetében, hogy Jézus itt már hatalommal lép föl, megmutatja, hogy igen, ő a messiás, és mint messiásnak mi a küldetése. Nagyon erőteljesen hangsúlyozza egyrészt a kereszt áldozatát, másrészt azt, hogy mi az igazi Isten tisztelet, minek van helye az Isten templomában, és minek nincs, és hogy ő valóban vállalja minden emberért az áldozatot, és mindenkit szeretne megmenteni. Nem csak Jeruzsálemet, és nem csak Izrael népét, hanem ezt mondta, hogy mindeneket magamhoz vonzok.